Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában a mai műsorban is, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Száguldó aszteroidához ért el egy űrszonda, csoda anyagot készítettek kutatók sima PET palackokból. Felfedeztek egy új pókfajt, amelyik úgy szoptatja a kicsinyeit, mint az emlősök. Leállítják és továbbfejlesztik a nagy hadron ütköztetőt. Percek alatt kimutathatja a rákot egy új teszt, és nagyon vékony nanocsipesszel vizsgálhatják a sejteket. Mindenekelőtt azonban egy titokzatos űrobjektumról számolunk be. Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamua-ta naprendszer egy éve felbukkant első csillagközi bevándorlóját vizsgálták. Az Oumuamua 2017-es felfedezése óta a tudósok próbálják megmagyarázni különleges alakját és jellemzőit, pontosan meghatározni eredetét. A kaliforniai Mountain View-ban működő, a Földön kívüli intelligens életkeresésére specializálódott SETI intézet tudósai az Allen teleszkóp sor segítségével figyelték meg az Oumuamua-t, amikor mintegy 278 millió kilométerre volt a Földtől. Céljuk az volt, hogy mesterséges rádiójeleket találjanak, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy az objektum nem a saját csillagrendszerében bekövetkezett véletlen gravitációs csúszli hatás által az űrbe kilökődött egyszerű kőzet. Olyan jelek után kutattunk, amelyek bizonyítják, hogy az objektum valamilyen technológiát foglal magában. Tehát mesterséges eredetű, mondta Gary Harp, a kutatásról készített tanulmányvezetője. A csillagászok eredményeiket az egyik szaklap 2019. februárjában megjelenő számában fogják bemutatni. A tudósok nem találtak rádiójelkibocsátást. Megfigyeléseink nem zárják ki egyértelműen, hogy az Oumuamua mesterséges eredetű, de fontos adatokkal szolgálhatnak a felépítéséről, mondták el a kutatók. Ezek az ismeretek eszköztárul szolgálhatnak a jövőben felfedezett csillagközi objektumok természetének megismeréséhez, vagy a naprendszer más, kisebb objektumainak megismeréséhez. Régóta létező nézet, hogy ez utóbbiak is lehetnek csillagközi szondák. A rádiójelek megfigyelése új módot jelent ennek a fantáziadús, de nem lehetetlen elméletnek az ellenőrzésére, állítják a kutatók. A tudósok többsége szerint a hosszúkás, szivar alakú űrobjektum egy másik naprendszerből érkezett. Pályája alapján nem származhat a miénkből. Kezdetben úgy vélték, üstökösről van szó, ám kiderült, hogy egyetlen tulajdonsága sem vall erre. Porból és vízjégből álló csóvája sincsen. Az Oumuamua-ról feltételezték, hogy aszteroida, noha alakja rendkívül szokatlan, szivarhoz vagy uborkához hasonlítják, hossza 200 méternél is több. A mesterséges eredetet tekintve a kutatók szerint az is egy lehetőség, hogy az Oumuamua egy napvitorlás, amely egy fejlett technológiájú műszerből származó törmelékként úszik a csillagközi térben. Az elmélet képviselői, a Harvard Simpsonian Astrofizikai Központ csillagászai szerint az objektumot a napsugárzása hajtja. Úgy vélik, az objektum nagy sebessége és szokatlan pályagörbéje annak következménye, hogy már nem működik. A Hawaii Egyetem csillagászai 2017. október 19-én észlelték a naprendszeren nagy sebességgel áthaladó objektumot. A kutatók Oumuamua-nak, Hawaii nyelven elsőként érkező távoli üzenetnek nevezték el az égitestet. Felfedezése után mintegy 2,5 hónapon át volt látható nagy teljesítményű földi bázisú teleszkópok segítségével. A kutatók folytathatták a munkát az összegyűjtött információk alapján, de a szivar alakú égitestet nem láthatják többé. A szakértők eddigi kutatásai szerint a 2015 BZ-509 jelű égitest rögtön a naprendszer keletkezése után csatlakozott bolygórendszerünkhöz egy másik csillagrendszerből. Hivatalosan üstökösnek nyilvánították az Oumuamua-t júniusban. Titokzatos égitest után kutatnak tehát a csillagászok, még nem tudjuk pontosan, hogy mi ez az objektum. A folytatásban pedig maradunk még az űrben, ugyanis száguldó aszteroidához ért egy űrszonda. Izgalmas ez a téma is, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Száguldó aszteroidához ért el egy űrszonda. Az amerikai űrügynökség sűrű heteknek nézett elébe. Az elmúlt héten még annak örültünk, hogy biztonsággal landolt a Marson az InSight, most pedig már azt ünnepelhetjük, hogy a NASA űrszondája, az Osiris Rex elérte a Bennu kisbolygót. Bár a szonda nem fog leszállni az aszteroidán, majd 2020-ban kicsit megkarcolgatja. Addig pedig körülötte kering, apró rakétáival korrigálva a pályát. Azért történelmi ez a pillanat, mert az aszteroida lesz a legkisebb objektum, ami köré valaha űreszköz pályára állt. A manőverre csak a misszió első fele zárult le. Az érkezés után még majdnem 2 évet kell várni ahhoz, hogy a szonda elindulhasson visszafelé a Földre. Az 500 méter átmérőjű Bennu igen kivételes objektum. A szakértők úgy vélik, hogy az aszteroida összetétele többé-kevésbé állandó maradt a naprendszer megszületése óta. Az égitest vizsgálata és a Bennuból vett minták ezért sokat segíthetnek a kutatóknak abban, hogy jobban megértsék rendszerünket. A Bennu egyébként egy potenciálisan veszélyes kisbolygó a Földre nézve, mert pályájának vannak pontjai, amelyek összeérnek a Föld keringési pályájával. Nagyon kicsi az esély annak, hogy valójában megtörténik az ütközés, és ha így is lenne, arra csak a 22. században kell számítani, de ez a misszió most segíthet ezt elkerülni. Az Osiris Rex tanulmányozni fogja az úgynevezett Jarkovszki hatást is. Ez az erő a világűrben forgó testre hat, az egyenetlen hősugárzás következtében. A mi esetünkben ez azért fontos, mert akár a kiszámított pályától el is térhet miatta a kisbolygó, és megnövelheti az esélyét egy esetleges ütközésnek. Az űrszonda méréseivel ezt kiszámíthatjuk, és jobban felkészülhetünk erre. A gömbszerű objektum nagyjából úgy néz ki, mint egy fejére fordított búgócsiga. A keringési irányával ellentétesen forog a tengelye körül. A gravitációs vonzása gyenge, de ehhez képest viszonylag gyorsan forog a tengelye körül. A Bennut alkotó széntartalmú anyag szupernóvák és vörös csillagok maradéka. Az aszteroida valamikor a naprendszer születésének idején alakulhatott ki. Az Osiris Rex 2016. szeptember 8-án indult el a Bennu felé, méghozzá úgy, hogy kihasználta a bolygó gravitációs vonzását, és egy föld körüli kör után kezdte meg a távolodást tőlünk. Az elmúlt 2 évben még egyszer a közelünkbe került, most már viszont elérte a Bennut. A terv pedig az, hogy nagyon furcsa módokon elkezdi majd megkerülni az aszteroidát, hogy felmérje az anyagát és a sűrűségét. A megközelítési szakasz 2018. augusztusában kezdődött. Ekkor már csak 2 millió kilométer választott el az eszközt az aszteroidától. A szonda először lelassított mintegy 53 km/s sebességre, és most, hogy a közelébe ért, rövidesen nekikezdhet a manővereknek. Többször elhúz majd a sarki területek fölött, és az egyenlítőt is megvizsgálja, hogy minél részletesebb képet kapjon már az előzetes felmérés során is. Ez azért fontos, mert a kutatóknak minél hamarabb és minél pontosabban el kell dönteniük, hogy 2 év múlva honnan fognak mintát venni az objektumból. Elengedhetetlen, hogy megfelelő helyet találjanak, ahonnan értékes minta születhet, és ahol nem fenyegeti semmilyen veszély az űrszondát sem. A tervek szerint az Osiris Rex szilveszter környékén fogja tudni úgy megközelíteni az aszteroidát, hogy a gyenge gravitáció ellenére képes legyen pályára állni körülötte. Az űrszonda 2021 tavaszáig marad a Bennunál, ezt követően pedig megkezdi 2,5 éves útját vissza a Földhöz. A misszió azért történelmi, mert soha ilyen kis objektum körül nem keringett még emberalkott a műszer, és nem is hoztunk ilyesmiből haza mintát. Újabb nagy űr előretörés tehát, hogy egy szonda megközelítette egy kisbolygót, egy aszteroidát, és vélhetően sikerül majd mintát gyűjteni arról. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, ugyanis csoda anyagot készítettek kutatók sima PET palackokból, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy felfedeztek egy új pókfajt, amelyik úgy szoptatja a kicsinyeit, mint az emlősök.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Csoda anyagokat készítettek kutatók sima PET palackokból, ezzel folytatjuk tehát a műsort. Újrahasznosított műanyag palackokból ultrakönnyű hőszigetelő és hangelnyelő anyagot készítettek szingapúri kutatók, akik azt remélik, hogy az új eljárásukkal segíthetik a szeméttelepeket elöntő, az óceánokba dobott műanyag hulladék csökkentését. A szingapúri Nemzeti Egyetem tudósai olyan módszert találtak, amellyel a polietilén tereftalátból, vagyis röviden PET-ből készült palackokból sokféleképpen felhasználható aerogélt készíthetnek, amely anyag alkalmazható lehet szigetelésre, tűzbiztonságra, sőt, tengeri olajfoltok eltakarítására is, ami azért bír nagy jelentőséggel, mert a műanyag hulladék újrahasznosítása nagyon nehéz feladat. Az egyik legelterjedtebb polikondenzációs műanyagból a PET-ből készült aerogél puha, rugalmas, tartós, nagyon könnyű és könnyen kezelhető a kutatók szerint. Egyetlen újrahasznosított PET palackból egy A4-es méretű aerogél lap készíthető. És ha például egyetlen ilyen lapot tüzet fékező vegyszerekkel vontak be, az képes volt akár 620 Celsius fokos hőmérsékletnek is ellenállni. Ez 7-szer nagyobb, mint például a tűzoltók ruhájához használt termálbélés. Viszont a súlya csupán annak 10%-a, így a tűzoltók egyenruhájához jól lehetne használni az anyagot. Ugyanígy épületek hő- és hangszigetelésére is alkalmas az anyag, valamint jó olajfoltok tisztítására és maszkokban szénmonoxid csillapítására. Az anyag szabadalmaztatása folyamatban van, és a kutatócsoport keresi az együttműködő partnereket a tömeggyártásra. Becslések szerint egyébként 2010-ben mintegy 5 millió 13 millió tonna műanyag szemét került bele a világ óceánjaiba szárazföldi forrásból. Várhatóan ez a mennyiség a jövőben meredeken emelkedni fog. A Világgazdasági Fórum szerint a világ óceánjaiban lévő műanyag mennyisége az elmúlt 20 évben megkétszereződött, és ha a szennyeződés a jelenlegi mértékben folytatódik, 2050-re több műanyag lesz a vizekben, mint hal. A kutatók nemrég találtak egy szuperenzimet, amely képes lehet felfalni az emberiség által legyártott műanyagot, csak hogy a jelek szerint belefulladhatunk a szemétbe, mire tényleg bevethetjük a műanyagfalú szuperenzimet. Minden esetre most itt van ez az új csodaanyag, amit kínai kutatók készítettek el, és megoldást jelenthet a PET palackok felhasználására. És a folytatásban, ha már szóba kerültek a műanyagfalú szuperenzimek, maradunk még az élővilágnál. Felfedeztek egy új pókfajt, amelyik úgy szoptatja a kicsinyeit, mint az emlősök. Kínai kutatók bukkantak rá egy új pókfajra, amely még az emlősökhöz képest is szokatlanul odaadóan viselkedik az utódaival. Abban semmi meglepő nincs, hogy az emlősök viszonylag hosszú ideig gondozzák kicsinyeiket, amiket általában tejjel táplálnak. Kínai tudósok most azonban olyan új pókfajt fedeztek fel, amik az emlős világra jellemző szülői tulajdonságokkal rendelkeznek. A Tajvanon előforduló, az ugrópókok osztályába tartozó faj szintén tejjel táplálja utódait, amelyhez a kicsik anyjuk tojásrakó szervén keresztül jutnak hozzá. A póktej ráadásul jobb is. A kutatók ugyanis azt mondják, hogy abban 4-szer annyi protein van, mint például a tehéntejben. Az egyik tudományos magazinban ismertetett tanulmányból az is kiderül, hogy a póktej fogyasztása nem létszükséget a frissen kikelt egyedek számára, de a szakemberek szerint jótékony hatással van az utódok túlélési esélyeire, és ráadásul egészségesebbek is lesznek tőle. Egy másik érdekességre is fény derült. Az emlősök általában hosszú ideig figyelnek az apróságokra, mielőtt útjukra engednék őket. Ezt a szülői hozzáállást ennél a pókfajnál is sikerült kimutatni. Esetükben ráadásul szokatlanul hosszabb ideig tart. A pókok 40 napig figyelik a kicsik cseperedését, ami már a tudósok szerint a felnőtt kor kezdete. Ennyit tehát a tajvani ugrópókról, amely emlősként szoptatja utódait. A folytatásban pedig egy érdekesség következik majd a technika világából. Leállítják és továbbfejlesztik a nagy hadronütköztetőt. Hogy mit jelent ez pontosan? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy leállítják és továbbfejlesztik a nagy hadron ütköztetőt. 2 évre leállítják a napokban a világ legnagyobb kutatóberendezését, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, rövidítve CERN, nagy hadron ütköztetőjét, az LHC-t. A világ legnagyobb részecskegyorsítóját karbantartásnak vetik alá és továbbfejlesztik. Először az ólom-ion sugárzást kell elvezetni a gyorsítóból egy grafit tömbbe, majd számítógép segítségével kapcsolják ki az első áramváltókat. A sugárzásból származó energia ugyanis a grafittömbben válik biztonságos módon hővé. A fizikai kísérletek lezárulnak ugyan, de a 27 km hosszú, gyűrű alakú alagúttal rendelkező részecskegyorsító még néhány napig működik majd. A fizikusok tesztelni akarják, mennyire terhelhetőek a mágnesek. A következő héten a folyékony héliumot fogják elvezetni föld alatti tankokba. A héliummal hűtik a részecskegyorsító működésekor a mágneseket. Ezután kezdődhetnek a karbantartási munkálatok. A kísérletek a tervek szerint 2021 márciusában kezdődnek újra. A nagy hadron ütköztető kísérleteinek egyik legérdekesebb eredménye, hogy 2012-ben, fél évszázaddal a felfedezésük után, sikerült bizonyítani az atomi isteni részecskének is nevezett Higgs bozon létezését, amely a területtel foglalkozó Peterborough Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikusról kapta a nevét. Egy másik 2018-as kísérlettel bizonyították a Higgs bozon B-kvarkokra való szétszedését is. A kvarkok is kis atomi részecskék. A 4 milliárd euróból megépített LHC-t folyamatosan fejlesztik. 2026-ra tervezik a kibővített, nagysugárzású hadronütköztető HL-LHC munkába állítását. Ez a szerkezet ki fogja terjeszteni a nagy hadronütköztető kutatásait az eredeti misszióján túlra, a felfedezések új lehetőségeit hozza el azáltal, hogy a részecskék, köztük a Higgs bozon tulajdonságait is nagyobb pontossággal méri és még mérehatóbban tárja fel a világegyetem alapvető alkotó részeit. És mint köztudomású, Magyarország a kutató munka mellett az adatrögzítésben is szerepet vállal az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjában avatták fel a CERN adatközpontot 2013-ban. A nagy hadron ütköztető egyébként 10 éves. A nagy energiájú fizika a legnagyobb és legkorszerűbb berendezésében 2008. szeptember 10-én futott végig az első protonnyaláb. A 3 méter átmérőjű alagút két gyűrűjében csaknem fénysebességgel száguldanak az előgyorsított protonok, amelyek energiáját további gyorsítással 7 terra elektrovoltra növelik. Ezzel a sebességgel egy proton másodpercenként 11.245 kör tesz meg a 27 kilométeres pályán. Tehát nem tévedés, egy proton másodpercenként 11.245 kör tesz meg a 27 kilométeres pályán. A szupererős mágneses teret létrehozó mágnesekben 11.700 amper erősségű áram folyik. A mágneseket a világűrnél is hidegebbre, mínusz 271,4 Celsius fokra hűtik le. A nagy hadronütköztető teljes kerületének mentén mindkét irányban protoncsomagok, nem folytonos nyalábok keringenek. A részecskenyalábok pályáját a gyorsító kerületén található 4 nagy detektorban keresztezik, másodpercenként 600 millió ütközést hozva létre. Az ütközéseket a detektorok észlelik, elemzik és rögzítik. Leállítják tehát 2 évre és továbbfejlesztik a nagy hadron ütköztetőt, amely még bámulatosabb eredményekre lesz majd képes. A folytatásban pedig egy új eredményről számolunk be rövidesen az orvostudomány világából. Percek alatt kimutathatja a rákot egy új teszt. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következőkben arról hallhatnak, hogy percek alatt kimutathatja a rákot egy új teszt. Gyors és egyszerű teszt hozhatja el a rák diagnosztika forradalmát. A technika egyszerű vérmintából vagy szövetbiopsziából mindössze 10 perc leforgása alatt mutatja ki, vannak-e rákos sejtek szervezetünkben vagy sem. Az ausztráliai Queensland Egyetem munkatársai fejlesztették ki az eljárást. A rák a legkomplikáltabb, legváltozatosabb betegségek közé tartozik. Kimutatása tehát nem egyszerű feladat. Bonyolultsága abban rejlik, hogy mostanáig nemigen tudtak olyan egyszerű jellegzetességet találni, ami alapvetően megkülönbözteti a daganatsejtet az egészségestől. Létezik ugyanakkor egy extrém kicsi, alig nanoméretű szerkezetkülönbség a sejtek DNS-ei között, amik leleplezik a szervezetben rejtőzködő kórt. A szokatlan DNS struktúra az eddigi eredmények alapján valamennyi ráktípusra jellemző lehet. A kutatók mell-, prostata-, vastagbélrákos, valamint limfómás pácienseket is vizsgáltak, mindegyiküknél kimutatták a keresett speciális molekuláris mintázatot. A módszer kulcsát a DNS által hordozott génekhez kapcsolódó apró molekulák, a metil csoportok, egészen pontosan azok metilációs szintje, vagyis a DNS kémiai módosulása és mintázata jelenti. A metil csoportok CH3 szabályozzák a sejtek génjeinek ki- és bekapcsolódását, valamint kontrollálják a génkifejeződés, génexpresszió mértékét. Egészséges embereknél a metil csoportok a sejtek genomjában egyenletesen oszlanak el. A genom egy szervezet teljes örökítő információját jelenti. A ráksejteknél azonban más a helyzet, ott ezek a molekulák különleges helyeken csoportosulnak, hatalmas klaszterré, vagyis halmazokká állva össze. E tömörülés szerencsére egyszerű eszközökkel észlelhető. Miután a ráksejtek elpusztultak, örökítő anyaguk a vérplazmába kerül, amiket aztán ki lehet halászni a mintákból. A szakértőknek sikerült megfigyelnie, hogy a hatalmas metilcsoport halmazokat egy különleges oldatba helyezve a DNS töredékek egyedi, háromdimenziós nanoszerkezetekbe rendeződtek. Ezeket szilárd felületekhez, jelen esetben aranyhoz kötötték, és azt találták, hogy mivel a normál szerkezetű DNS-hez viszonyítva jóval erősebben kötődtek, a nemesfém szemcséjének színe azonnal megváltozott, jelezve, hogy a tumor DNS-ére jellemző molekulák jelen vannak a szervezetben. Ez az egész egy nagyon egyszerű folyamat, és a legjobb, hogy szabad szemmel vagy szimplább, akár hordozható felszereléssel is detektálni lehet. Ráadásul az eredmények hétköznapi mobiltelefonokra is feltölthetőek. A metódust több mint 100 vér- és szövetmintán tesztelték, közülük 72 rosszindulatú daganattal küzdő rákbeteg, 31 pedig egészséges emberből származott. Egészen lenyűgöző, 90%-os pontossággal sikerült meghatározni, kiben találhatóak meg daganatsejtek. Mindez költséghatékony, hiszen jóval olcsóbb, mintha az egész genetikai állományt vizsgálnák. Természetesen jelen pillanatban még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy megtalálták-e a rákdiagnosztika a leghatásosabb módját, az azonban bizonyossá vált, hogy a tumoros megbetegedéseknek létezik egy univerzális jellemzője, ami szerényebb eszközökkel kimutatható. A legnagyobb probléma jelenleg az, hogy bár a rákos sejtek észrevehetővé váltak, az orvosok nem képesek még megállapítani belőlük, a beteg milyen ráktípustól szenved és éppen milyen stádiumban van. Mindehhez további márkerek, jelző molekulák kimutatására vagy kiegészítő tesztekre van szükség. Az új rákdiagnosztikai módszer még nem elérhető a szélesebb közönség számára, először szigorú klinikai próbákon kell átmennie, hivatalosan csak ezt követően kezdődhet meg az engedélyeztetési procedúra. Bíztató eredmény tehát, hogy hamarosan, talán 10 perc alatt kimutathatóak a rákos sejtek a vérből. És a folytatásban is maradunk még az orvostudomány, illetve a technika világában. Nagyon vékony nanocsipesszel vizsgálhatják a sejteket. Hogy mit jelent ez? Mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Nagyon vékony nanocsipesszel vizsgálhatják a sejteket, ez tehát a következő témánk. Elektromos impulzusokkal kinyerhetővé válhatnak a sejtek DNS-ei, fehérjéi és szervecskéi, anélkül, hogy maguk a sejtek megsemmisülnének, világított rá egy új kutatás. Hála a rohamléptekkel fejlődő technikának, folyamatosan egyre több és több mindent tudunk meg a sejtek működéséről. Számos kérdés ugyanakkor egyelőre még megválaszolatlan maradt. Például a kokáért az egyes sejtípusokon, izomsejteken, agysejteken, zsírsejteken belül is akadhatnak jelentős különbségek. Hiába tűnnek kívülről egységesnek, molekuláris szinten komoly eltérések tapasztalhatóak közöttük. Márpedig ennek a mélyben szunnyadó sokféleségnek a katalogizálása elengedhetetlen, ha a sejtek legalapvetőbb működésének titkát meg akarjuk fejteni. A megfelelő tudás birtokában jobb modelleket alkothatnak a tudósok a betegségek lefolyásáról, valamint specifikus, egyénekre szabott terápiákat dolgozhatnak ki. A különbségeket vizsgáló eddigi metódusok nem voltak épp a leghatékonyabbak. Ez arra vezethető vissza, hogy a kutatók nem tudtak olyan módon a sejtek belsejébe nyúlni, hogy azokat meg ne sértsék, és tartalmukat össze ne keverjék. A sejttartalom természetes térbeli elrendeződésének megszűnése mellett a sejtekben idővel végbe menő molekuláris változások is követhetetlenné váltak. Az Imperial College London munkatársai Joshua Edel és Dr. Alex Ivanov ezért egy újfajta technikát dolgozott ki, amely megkíméli a sejtek belsejét a nem kívánt roncsoló hatásoktól, vagyis úgy nyerik ki az élő sejtekből a tanulmányozni kívánt molekulákat, hogy közben nem pusztítják el azokat, vagy nem sértik meg tartalmukat. Tulajdonképpen egyfajta csipeszt hoztak létre, amivel élő sejtből valós időben minimális mennyiségben kihalászhatják a szükséges molekulákat, anélkül, hogy elpusztítanák magát a sejtet. Már a gyakorlatban is demonstrálták, hogy bizonyos sejtalkotók, például az energiatermelő mitokondriumok, a gének aktivitását kontrolláló faktorok, sőt még a sejtmag DNS-e is problémamentesen és biztonságosan kiszedhetőek a nekik otthonul szolgáló környezetből. A friss megközelítés mankót jelenthet a tudósoknak abban, hogy megteremthessék az egyetemes emberi sejtatlaszt, ami betekintést nyújt az épp egészséges sejtek működésébe, és egyúttal megmutatja azt is, milyen betegséghez vezető hibák következhetnek be legalapvetőbb alkotó részünkben. Semmiképpen nem hagyományos értelemben becsipeszt képzeljünk el, hanem elképesztően hegyes üvegrudacskákat. A rudak végén szénalapú elektródák helyezkednek el. A kísérletben ehhez grafitot használtak. A két üvegrúd hegyének átmérője egyébként az 50 nanométert, a nanométer a milliméter egymilliomod része sem éri el, az elektródák közötti hézak pedig mindössze 10-20 nanométert tesz ki. A nanocsipesz működése az úgynevezett dielektroforézis jelenségen alapul, azaz az előbb említett kisrésben váltakozó árammal hozzák létre azt a lokalizált, kívánt erősségűre kalibrált elektromos mezőt, ami aztán a csapdába ejti, majd kivonja a tanulmányozni kívánt objektumokat vagy részecskéket a sejtből. A friss és ropogós technika ma még lehetetlennek gondolt kísérletek hosszú sorát teheti kivitelezhetővé. Például az idegsejteknek a többi sejttől eltérően jóval több energiára van szüksége ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Ennél fogva számos energiatermelő mitokondrium segíti tüzelésüket. E szervecskék eltávolításával vagy éppen hozzáadásával a neuronok funkcionálását is variálhatjuk, behatóbban megismerve az egyes neurodegeneratív kórképek megjelenésének hátterét. Előremutató az orvostechnikai eszköz a nagyon vékony nanocsipesz, amellyel anélkül vizsgálhatják a sejteket, hogy megsemmisítik azokat. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.